Az élet értelmének kérdésében sohasem tudtam közös nevezőre jutni ateista ismerőseimmel, akik úgy vélték, hogy az életben rengeteg értelmes cél van annak ellenére, hogy az ember nem több, mint kémiai folyamatok összessége. Ezt a gondolatmenetet sohasem tudtam megérteni, sőt, intellektuálisan hazugnak tartottam. Fiatalként hazugnak éreztem hát az életemet, mert tudtam, hogy az életnek nincs értelme, mégis úgy éltem, mintha az enyémnek lenne. Mintha remény, a szeretet, az öröm nem csupán agyi folyamatok okozta káprázat, hanem valóság lenne. Munkába, rohanásba, ivásba, társaságba menekültem. Öngyilkosságra is gondoltam, mondván, így hamarabb túlesnék azon, ami úgyis elkerülhetetlen. Mindegy, mikor szorozzuk be nullával az életet, az eredmény ugyanannyi. Egy évvel az egyetem elvégzése után megismerkedtem Joe-val. Járni kezdtünk. Csodálatos kapcsolat bontakozott ki köztünk. Egyetlen dolog nem stimmelt. Joe istenhívő volt, ráadásul keresztény. Nem fért a fejemben. Hogyan hihet ennyire egy intelligens ember azokban a mesékben? Ám mivel erkölcsi felfogásunk egyezett, Joe bizarr világnézete nem okozott problémát. 2003-ban megesküdtünk a házasságkötőben. Azt hittük, közös életünk gondtalanul folytatódik tovább. Ám hamarosan megtudtam, hogy várandós vagyok, s ezzel minden megváltozott. Az anyaság teljesen felkészületlenül ért. Egykeként nőttem fel, a környezetemben nem születtek gyerekek, magam sem akartam gyermeket. Fiunk születése testileg, szellemileg, érzelmileg súlyosan megrendített. Előjöttek rég eltemetett gondolataim az élet értelmetlenségéről, s ezúttal nem tudtam eltemetni őket. Úgy éreztem, az életemnek most több értelme van, mint valaha. A baba mellett boldogság és remény töltött el. Ám mivel most nem volt mivel elterelni a figyelmemet, rám merett a tény. Sem a fiam életének, sem az enyémnek, sem az iránta érzett szeretetemnek nincs természet feletti dimenziója. Rá is ugyanaz a sors vár, mint mindannyiunkra. Meg fog halni. Léte mindenestül elenyészik. Hetekig alig tudtam felkelni. Az álmatlanság és a depresszió mozdulatlanságba termesztett. Egy hajnalban aztán valami szokatlant éreztem. Elfogott a kételj. Kételkedni kezdtem materialista világnézetemben abban, hogy az emberi életnek nincs természet feletti dimenziója. Néhány hónappal később egy könyvesboltban kezembe került egy keresztény könyv. A szerző azt írta, korábban ateista volt. Érdekelt, hogy mekkorát hazudik. Megvettem, mert imponált logikus okfejtése, még ha téves végkövetkeztetéssel jutott is. Elgondolkodtatott, amikor azt olvastam, hogy a názáreti Jézus halála után sok ezer zsidó elhatta ősi vallását, és szinte valamennyi követője inkább meghalt, sem hogy visszavonja állítását, hogy látta őt a halálból feltámadva. A kereszténység pedig futó tűzként terjedt, noha a híveire üldözés nem egyszer halál várt. Megérintett a történelmi valóság, hogy az első században Palesztinában történt valami Jézus Krisztus körül, ami máig érezteti hatását. Egy nap váratlanul felvetődött bennem a kérdés. Mi van, ha mindez igaz? Mi van, ha van Isten? Ha emberként tényleg belépett a történelembe? Ez volt életem legmegdöbbentőbb gondolata. Soha, még gyerekkoromban sem vetődött fel bennem, hogy létezhet egy személyes Isten, vagy egy cikrányi igazság is lehet a kereszténység tanaiban. Most viszont hiába próbáltam szabadulni a gondolattól. Később C.S. Lewis Keresztény vagyok című nagyszerű könyvét kezdtem olvasni. A természeti törvény gondolata fogott meg legjobban, amit úgy fogalmazott meg, hogy minden jónak Isten a forrása, és ezért van az, hogy az emberek mindig, mindenütt hasonlóan gondolkodtak arról, mi a jó és mi a rossz. Az interneten utánolvasva Szent Ágostonnál és Afinói Szent Tamásnál egyaránt úgy találtam, nem is annyira észszerűtlen ez a vallás, sőt a történelem legnagyobb elméi közül többen keresztények voltak. Végül beadtam a derekam, és beszereztem életem első bibliáját. Az első 100 oldalt többenten olvastam. Az sem segített, amikor átértem az Új Szövetségre. A legtöbb szakaszt nem értettem. Nem találtam világos iránymutatást, sőt úgy tűnt mások sem. Amikor rákerestem a neten, hogy mit tanít a Biblia az abortuszról, az eutanáziáról, a klónozásról, számtalan különféle véleményt találtam, és mind a Bibliára hivatkozott. Minden keresztény felekezet egészen más tanított a bűnről. Ez bizony gond, hiszen ha Isten a jó, akkor a rossz, vagyis a bűn, magának Istennek a határait jelöli ki. Lehetetlen, hogy az ő vallása éppen ebben ne adna világos iránymutatást. Megtaláltam hát, amit kerestem. A hibát, ami bizonyítja, hogy a kereszténység észszerűtlen. Nem sokkal ezután valaki, akivel online vettem fel a kapcsolatot, felvetette, hogy nagyon mai módon közelítek a kereszténységhez. Gondoljak arra, javasolta, hogy Jézus egyetlen egyházat alapított, amelynek természet feletti erőt adott, hogy minden történelmi korban pontosan tudja kifejteni az igazságot arról, mi a jó. Ez pedig, nos, ez a katolikus egyház, amelyről férjemmel együtt jól tudtuk, hogy archaikus, diktatórikus, nőellenes intézmény. A természet feletti erő különösen ostobán hangzott. Egy dolog azonban feltűnt. Akik a leglogikusabban érveltek a hitük mellett az interneten, valamennyien katolikusok voltak. Ezért egyre többet olvastam katolikus szerzőktől, és el kellett ismernem, hogy olyan átfogó szemléletük van a világról és az emberről, amilyennel eddig nem találkoztam. Még mindig hevesen tiltakoztam az egyház egyes őrültségei ellen, például, hogy miért ellenzi az abortuszt és a fogamzásgátlást. De be kellett ismernem, hogy minél többet olvasok a katolikus teológiáról, annál normálisabbnak tűnik. Odáig jutottam, hogy minden valószínűség szerint van Isten, és a kereszténység közel járhat hozzá. De akkor vajon miért nem érzem a jelenlétét? Ha nem hinnék, akkor is ugyanilyen magányosnak érezném magam a világban. Minek törjem magam a vallással, ha nem jobb tőle a helyzet? A mélyponton C.S. Lewis gondolata segített. Isten egyeseknek jobban megmutatja magát, mint másoknak. Nem minthogyha egyeseket jobban szeretne, hanem mert akiknek a lelke nincs a megfelelő állapotban, annak nem tud megmutatkozni. A nap is egyformán süt mindenkire, mégsem ugyanolyan ragyogással verődik vissza egy poros tükörről, mint egy tisztáról. Hát persze. Napjaimat önzés, ostoba fecsegés, ocska tévéműsorok töltötték ki. Rájöttem, hogy ha tényleg rá akarok jönni, van-e Isten, akkor meg kell változnom. Elhatároztam, hogy kipróbálom. Egy hónapig a katolikus erkölcs szerint fogok élni. Megvettem és elolvastam a katekizmust, és mindenben hozzáigazodtam, abban is, amiben nem voltam biztos, hogy az egyháznak igaza van. Mindezzel Istent kerestem, s helyette saját magamat találtam meg. Rájöttem, hogy ítélkezésem, ingerlékenységem, bűneim rétege alatt létezik egy tisztább, jobb önmagam, akit addig nem ismertem. Megértettem, hogy az egyház parancsai, amelyeket addig korlátozásnak véltem, valójában a szeretet parancsai. Meghatározzák, mi szeretet, és mi nem az. Isten jelenlétét nem tapasztaltam meg, de attól, hogy megtartottam az állítólag által alapított egyház parancsait, megtapasztaltam, mit jelent igazán szeretni. A fogamzásgátlás kérdése nem volt időszerű, mert éppen a második gyermekünket vártam, de a kísérleti hónap során sokat olvastam az egyház tanításáról e kérdésben is. Meglepetésemre nem csak én találtam úgy, hogy az egyház hihetetlenül észszerű érvekkel támasztja alá álláspontját, hanem Joe is. Ekkor tettük fel először a kérdést. Akkor hát, katolikusok leszünk. Két héttel később mélyvénás trombózist kaptam. Hosszú időre kórházba kerültem. Az orvos azt mondta, hajlam örökletes, és életveszélyessé teszi az esetleges további terhességeket is. Amikor felvetettem az egyház által elfogadott természetes családtervezést, csak nevetett. Magának fogamzásgátlásra van szüksége, mondta. Elbizontalanodtam. Itt már nem arról volt szó, hogy nem beszélek csúnyán, hanem arról, hogy az életemet kockáztatom, ha ragaszkodom az egyház tanításához. Tanástalanságomban az apámtól tanult alapelvhez nyúltam vissza. Sose higgy el valamit azért, mert az neked kellemes, mondogatta. Mindig azt kérdezd, igaz-e? Ennek fényében azonban a kérdés nem volt kérdés, hiszen akkor már tudtam, hogy amit az egyház tanít, igaz, csak nem akartam ekkora áldozatot hozni. Végül, bár tudtam, hogy anyagilag is, egészségileg is hatalmas kockázattal jár, úgy döntöttem, hogy egyúttal az igazat választom a kellemessel szemben. Férjemmel elhatároztuk, hogy elkezdjük a katekumenátust a helyi plébánián. Az orvosnak pedig életem első hitvallásaként megmondtam, hogy nem kérem fogamzásgátlást, mert katolikus vagyok. Következő tavasszal, mielőtt befogadott volna az egyház, életemben először gyóntam. Tudtam, hogy az elkövetett rosszat meg kell bánni, de magamban Jézusnak ezt már megtettem, ezért úgy véltem fölösleges a pap előtt is elismételnem. Amikor azonban meghallottam a saját hangomat, amint kimondtam mindent egy másik ember előtt, annak olyan ereje volt, ami minden elképzelésemet felülmúlta. Zokogva soroltam a bűneimet. S amikor a pap Isten nevében kimondta, hogy a bűnei meg vannak bocsátva, nos, el nem tudtam volna képzelni, hogy ez ennyire megrendítő hatással lesz rám. Kábultan jöttem ki a gyóntató székből, és beültem egy padba az üres templomban. Tudtam, hogy az életem immár örökre megváltozott. Aznap éjfél tájban kiléptem a verandára. A sötétség, mintha a lelkem sötétjét tükrözte volna. De akkor visszagondoltam az első gyónásomra, és rájöttem, hogy mindentől megszabadultam. A belső sötétség nem volt többé. Helyette békesség és a szeretet félre ismerhetetlen érzése töltött el. Életemben először megéreztem Isten jelenlétét.
Kedves hallgatóink, a Magyar Kurírban megjelent Jennifer Fulweiler tanúságtételét Zsákai Kis Éva közreműködésével hallhatták.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, Megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Cum est sponsata Mater Iesu Maria.